Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekünk a 342. számú dicséret, annak énekeljük el az első versét. 342. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Foglaljunk helyet, testvérek, és maradjunk is majd az Isten tisztelet alatt egészen az áldásig ülve. Énekeljük a 341. számú dicséretünk első, második és harmadik verseit. 341. számú dicséretünk így kezdődik: Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Kereszted alatt állva látjuk, Jézus, hogy mi nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk. Igaz, mind ami kín s ütés ért, magam hoztam rád. Köszönjük, hogy azt is láthatjuk e nagypénteki kereszt alatt lélekben megállva, hogy miközben a mi nyomorúságunk mi nagy, milyen nagy a te irántunk való szereteted és kegyelmed. Eljöttünk csendben, ideülünk a közeledbe, és megvalljuk, hogy azért jöttünk hozzád, azért az életért, amit ott a kereszten szereztél a benned hívőknek. És engedd meg, hogy miközben itt vagyunk előtted, hadd lehessünk úgy, mint kisgyermekek, akit te magad tudsz megajándékozni, hogy azzal az ajándékkal megigazulva boldogan mehessünk haza. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. A te nagy nevedért, Urunk. Amen. Most a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 23. részéből. Felolvasom a 39. verssel kezdődő és a 46. verssel bezáródó igeszakaszt. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, ezt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálta őt, és ezt mondta. Az Istent sem féled éte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondanéki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Volt pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind 9 órakor. És meghomályosodott a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval ezt mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Mindenki előtt tudott, aki belépett ebbe a templomba is, nyilván nem csak a templomba belépők előtt tudott reménység szerint itt Európában, vagy a keresztény kultúrkörben, hogy ma nagypéntek van. A keresztény világ ma nagypéntekre gondol, nagypénteki evangéliumot olvas, és lélekben a Golgotai keresztre és az azon szenvedő és meghaló Jézus Krisztusra gondol. A kereszt maga a szenvedés és a meghalás jelképe lett. A kereszt egy jelkép lett. Sokan tudják ezt, és ezt a jelképet sokan különböző módokon hordják is. De azzal bizonyára már sokaknak problémája lenne, ha arról kéne beszélniük, hogy kinek a jelképe a kereszt. Nem csak úgy általában a szenvedésnek és a halálnak. Kinek a jelképe ez a bizonyos kereszt? Ki szenvedett azon a kereszten? Sokan gondba lennének, akik ezt a jelképet egyébként ismerik, netalántán valamilyen formában hordozzák is. Valószínűleg még nagyobb lenne a zavar, ha azt a kérdést is föltennénk ezzel a jelképpel kapcsolatosan, hogy miért szenvedett az a valaki, aki Jézus Krisztus volt, miért szenvedett? És miért halt meg ezen a kereszten? De a legnagyobb zavar akkor következne be, ha arra kérdeznénk rá, hogy mit gondolsz, van-e neked valami közöd ahhoz a szenvedő és kereszten meghaló Jézushoz, akinek a jelképét magadon hordozod valamilyen formában? Szóval jelkép lett, sokan azt sem tudják, hogy kinek a jelképe, azt még kevésbé, hogy miért van ez a kereszt, és a legnehezebb az, hogy van-e közünk hozzá. Annak, aki a bőrén oda tetováltatva hordja ezt a keresztet, zavarba lenne, ha megkérdezném, mit gondolsz? Ahhoz a kereszthez, ami a nyakadba lóg, Vagy a bőrödre van tetoválva? Személy szerint van közöd? Kedves testvérek, nagypénteken a Golgotán három keresztet is felállítottak. Született előtte egy bírósági döntés, és ennek a bírósági döntésnek a végrehajtására állt ott az a három kereszt. A három elítélt mindegyike hasonló ítéletet szenvedett el, halálra ítéltettek, és talán nem tudja mindenki, hogy a akkor is létező többféle kivégzési mód közül a keresztre feszítés a legsúlyosabb, legaljasabb bűnözőké és a rabszolgáké volt. A rabszolgákat, ha föllázadtak az uruk ellen, vagy szökni próbáltak, azokat mind, akit halálra ítéltek, keresztre feszítettek. A kereszthalál kimondottan a bűnözők aljának és a rabszolgáknak volt a halál neme. Megalázó volt. Mindannyian tudjuk azt is, hogy sokat változott a kivégzések módja, bár mind a mai napig tartanak kivégzések. Sokfelé a világon, sokféleképpen változott alapvetően az a humánus, ha itt van humánum, az a humánus meggondolás változtatja a kivégzések módját, hogy minél kevesebb szenvedéssel és minél hamarabb halljon meg, akit kivégeznek, akit halálra ítéltek. A kereszt halál nem ilyen volt. Nem véletlenül volt a rabszolgák, a kivégzendő rabszolgák halál neve. Nem véletlenül volt a legalja bűnözők büntetésének a formája a kereszt halál. Ugyanis kivétel nélkül sok órán át tartott azon a haldoklás. Sok órán át. És rettenetes volt. Amit erről tudni lehet, az tényleg rettenetes volt. Hosszú és gyötrelmes szenvedés előzte meg, mielőtt meghalt az illető. Jézust odasorolják két bűnöző, nem akármilyen bűnöző és gyilkos közé, a legrettenetesebb módon végzik ki, iszonyatos testi és lelki kínok között hal meg. El ne felejtsük, testvérek, hogy Jézus nem beteg ember volt, aki hamar túljutott a szenvedéseken. Nem egy öreg ember volt, akinek az életerői már úgyis kevesebbek lettek. Egy életerős fiatal ember volt, akinek néhány óra alatt meg kellett halnia ebbe. Egy egészséges, fiatal férfi volt. És néhány óra alatt el kellett jutnia oda, hogy megfullad, és meghal. Nem betegként, nem öregként, hanem egy egészséges testnek kellett elpusztulnia néhány óra alatt. Lelki és testi szenvedések közepette, ott a kereszten vitte végbe Jézus Isten megdicsőítését és az emberek kárhozatból való kimentését, lelki és testi szenvedések között. A lelki szenvedésébe benne volt, hogy az Istentől erre a célra kiválasztott és egy ideig használt nép a zsidó nép fiaként születhetett, és ennek a zsidó népnek két főpapja előtt kellett megállnia, akik nem győztek hamis tanukat állítani, nem győztek a legaljasabb módon előre elkészített prekoncepciós perben egy saját hitük szerint mégiscsak közülük való zsidót kivégeztetni. Aztán ment a politikai hatóság elé, mert vitték Jézust. Ott elhangzik egy különös beszélgetés közte, és Pilátus között, és Pilátus kimondja, hogy ártatlan, megpróbálja megmenteni, de végül nem sikerül megmentenie Jézust. De nem ez a rettenetes lelki terhe Jézusnak a Golgotán, hanem az, hogy elhagyja az Atya. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a rettenetes lelki terhe. Azért, mert Jézus bűnné lett, átokká lett, mert hogy magára vette a bűnünket és annak átkát, és Istennek sem kellett így. Bele kellett halnia. És gyötörték a testét, és tudjuk, hogy köbdösték, ütötték, végül keresztre feszítették, és meghalt. De ha valaki ránézett erre a Jézusra, azt látta, hogy miközben mindez történik, tényleg olyan, mint egy király, elképesztő méltósággal hordozza azt, ami történik vele, valami egész különös módon. Nem véletlenül a kivégző osztag egy századosa ott áll, és azt mondja, hogy ez az ember Isten fia. Ebben az van ott, hogy ilyet nem lehet így végigcsinálni. Méltósággal, elképzelhetetlen volt. Egy indulatos szó a száját nem hagyja el. A följegyzések szerint itt mindenki káromkodott, borzalmasan ordította ki a fájdalmát, ahogy kifért a száján. Jézus meg beszélget és imádkozik, de gyötrődik. És az egyik latornak, aki a jobb keze felől van, még örök életet is ad. Ma este nézzünk erre a jobb keze felől lévő latorra, aki annyit se érdemelne, hogy ránézzen bárki. De mert Jézus mellett van, és Jézusban meglátja egész különös módon azt, aki, így ez a lator örök időkre szólóan csodálatos evangéliumot hordozó emberré lett. Mert Jézus mellett hal meg, és közben történik valami. És erről szeretnék ma beszélni. Ki mond egy mondatot? Uram, emlékezzél meg én rólam a te országodban. És Jézus odafordulhat felé, mert hangosan nem tudott nagyon beszélni, majd egy szót kimond hangosan, mielőtt meghal. És azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Időzünk egy kicsit azért a lator mellett, hogy jobban lássuk Jézust. Milyen Jézusunk van nekünk? Kedves testvérek, váratlan és hihetetlen kérés hangzik el ennek a haldokló bűnözőnek a szájából. És hihetetlen válasz hangzik el Jézus ajkáról, amikor azt mondja, hogy együtt leszünk Isten országába. Az első testvérek, amire figyeljünk azt, hogy mivel érdemelte ki ez a lator ezt a választ? Ki érdemelte bármivel is? Bármivel kiérdemelte ez a bűnöző, hogy Jézus azt mondja neki, hogy velem leszel a paradicsomba? Jóvá tenni ugyanis ez az ember már semmit nem tudott. Ha akart volna se. Nem ígérhetett Jézusnak semmit. Nem mondhatta azt, hogy Uram, ha most én leszállhatok innen. Elmegyek és bocsánatot kérek mindenkitől, aki ellen vétettem. Ő az egész életét elrontotta. Saját belátása és szava szerint, amikor a másik latornak odaszól, aki butaságokat beszél a maga nyomorúságában, akkor azt mondja neki, hogy te mi méltán vagyunk ezen a kereszten, de ő nem. Mi méltán. Aljas életet élt. Egyszerűen nem volt joga, semmire nem hivatkozhatott Jézusnál azzal, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, mert igaz, hogy én ilyen meg olyan voltam, de azért volt nekem valami szép meg jó dolgom is az életemben. Cselekedtem én jót is. Semmit nem mondhat. És mégis, miközben semmire nem hivatkozhat, bebocsátást kér a mennyországba Jézustól. Valami rettentő nagyot kér. Nagyon jókor kéri. És az egyetlentől, akitől kérheti, és megkapta. És megkapta. Mitől függött ez a csoda? Kedves testvérek, érdemes ennek az embernek minden szavára, mondatára odafigyelni. Már az, ahogy elkezdődik közte és Jézus közt a beszélgetés azzal, hogy megszólítja az Urat. És kimondja Jézus nevét. Sok keresztény ember soha nem mondja ki Jézus nevét. Istenről beszél, Jézusról nem. Pedig Jézus nevére hajol meg minden térd, a föld felett, a földön és a föld alatt. Jézusnak csodálatos neve van. Beszéltünk itt a bűnbánati előkészítők során Júdásról is, akinek véletlenül se szalad a szájára. Az, hogy Uram Jézus, véletlenül se, mindent mást mond, de ezt nem. Jézus. És mielőtt tovább lépnénk, testvérek, tanuljuk meg, hogyha komolyan gondoljuk, hogy beszélni akarok az én Urammal, akkor mindig így kezd. És hogyha nagyon elakadt az életed, akkor mindig így kezd az imádat. Jézus, mondd ki, és aztán beszélj neki, beszélj vele. Jézus, neked van hatalmad, hogy megemlékezz én rólam. Tedd meg, kérlek. Nem tudok mondani semmit, hogy miért, csak azt kérem, Jézus, emlékezzél meg én rólam. És tudjátok, amit mondom, ott van, hogy én hiszem, hogy van királyságod, én hiszem, hogy van országod, én hiszem, hogy te nem fogsz meghalni. Én hiszem, hogy te a te királyságodba élsz, ott, ahol élsz majd tovább, a kereszt után. Emlékezz meg, Uram, én rólam. És bízik benne, hogy Jézus meghallja. Bízik benne, hogy Jézus komolyan veszi. Bízik benne, hogy Jézus elfogadja ezt a kérést. Ez az ember ott, azon az órán tele van bizalommal Jézus iránt. Testvérek, a bizalom, maga a hit. A bibliai görög szövegben nincs két szó rá, egy ugyanazon szó van. Bizalom és hit. Csupa bizalom. Mit is kér? Emlékezzél meg én rólam. Jézus, jussak eszedbe. Jussak eszedbe. Pedig haldoklik ő is, mozdulni alig tud, úgy fuldoklik, mint Jézus, mégis lelki értelembe most kapaszkodik igazán. Tudod-e, testvér, mit jelent kapaszkodni Jézusba igazán? Bízik benne. Földi életében Jézust hallja utoljára, és Jézussal beszél utoljára. Kér tőle. Annak ellenére, ahogy élt, annak ellenére, amivé lett, hiszi, hogy látni fogja Jézust, mint királyt. Hiszi, hogy van ilyen ország. Kedves testvérek, nagypéntek és a Golgota keresztje arról beszélnek, hogy Jézus éppen azért jött, ami most ott történik a kereszten közte és a lator között. Ezért az egy dologért jött Jézus. Ezért, amíg itt a földön utolsó dobban, ember voltában a szíve végzi azt, amiért jött. Ő a bűnösök barátja. Azért jött Jézus, hogy a legnyomorultabbokon is könyörülhessen. Hogy segítsen. Testvérek, ez a latorral való beszélgetés arról szól, hogy nincs olyan elrontott élet. Nincs olyan hitetlenül és borzalmasan végigélt földi élet, amelyiken Jézus ne tudna segíteni. Nincs olyan. Még az utolsó órán is bekövetkezhet a változás. Van nekem egy kedves ismerősöm, valamikor nagy hűséggel járt ebbe a templomba sok-sok évvel ezelőtt, most már így mondom, évtizeddel ezelőtt, és egyszer itt volt egy bűnbánati nagyheti sorozaton, és erről a latorról beszéltem, és utána odajött hozzám, és azt mondta nekem, te Tamás, ez azt jelenti, hogy elég az utolsó pillanatban megtérni. Hát a lator is az utolsó pillanatban tért meg. Mondtam neki, tényleg elég. De tudod-e, mikor lesz az utolsó pillanat? És hogy akkor el lesz-e készítve az a pillanat a te számodra? Egyébként igaz. Egyébként igaz. Bármikor elkezdődhet a változás. A földi életem utolsó óráján is, de csak itt a földi életemben. Annak a legutolsó percében is, igaz. A halálos ágyamon is, igaz. De csak itt. Hittel Jézusra nézett, és segítségül hívta. Kért tőle. És egész különös Jézus válasza. Velem leszel még ma a paradicsomban. Testvérek, hogy odavigyen hatalmával Jézus ma is bárkit a paradicsomba, az üdvösségbe, az itt a földi halálom előtt kezdődik. Még ha a földi utolsó órámban kezdődik is. De azt kérnem kell. Egyetlen egy ilyen ima, könyörgés, amit ez a lator elmondott hittel, elég. Ahhoz, hogy Isten országába, Jézus királyi uralmába egyszer ott legyek. De ennyi feltétlenül kell, míg élek. Emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodba. Tudja, hogy nem érdemli meg. Azt is tudja, hogy semmit nem tett ezért. Csak kérheti, de kéri. Éppen a kiáltásában valósul meg a hite. Abban, hogy kiált. Ölt testet, hogy hiszi, amit kér. Testvérek, már csak az az izgalmas kérdés, hogy hol született ez a hit? Mikor született ebben a latorban ez a hit? Hogyan született ebben a latorban ez a hit? Vasárnapi iskolába járt? Hittanos volt? Bibliaórára járt? Templomba járt? Tórát tanulmányozott? Természetesen nem tudunk semmit ő róla, csak azt, amit ő mond az egész életéről, ami viszont nem erre utal. Az eddigi élete arról beszélt, hogy a felsoroltaktól nagyon távol élt. Hát akkor mikor jutott hitre? Hát akkor miképpen jutott hitre? Hát akkor hogyan lett hívővé? Mert ennél csodálatosabb mondatot hallani a földi életem végén Jézus szájából, hogy velem leszel a paradicsomba, a mennyországba, ki kívánhat ennél többet magának? Kedves testvérek, azt tudjuk, hogy hallhatott Jézusról, miközben élte a földi életét. Azt is tudjuk, hogy amikor a Golgota keresztjén ott föl volt ő is függesztve, és már haldoklott, hallotta mindazt, amit a kereszt alatt állók beszéltek erről a Jézusról. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Szabadítsd meg önmagad, szabadíts meg bennünket. De hogy nem ettől jutott hitre, abba biztos vagyok. Hanem tudjátok mitől? Attól, amit Jézus szájából hallott. Nem amit Jézusról hallott, ott a kereszten, meg valamikor kint az utcán, a földön lévő emberek szájából, hanem amit ott a Golgotán mellette Jézus szájából hallott, az viszi hitre. És különös dolgokat hallott ám ő ott, Jézus szájából kijönni. Hallott tanítást, hallott imát, hallott igéket, hallotta, amikor azt mondta Jézus, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mindent hallhatott, amit Jézus mondott a kereszten. És komolyan merte venni. És bizalom született benne. És miközben hallgatta Jézust, fölbátorodott a szíve. Mert a szívünk akkor bátorodik föl, hogy bátran kérjünk, ahogy ő bátran kérte a legnagyobbat, a mennyországba jutást. Amikor komolyan vesszük, amit Jézus mond. És bizalom születik a szívünkbe. És végül volt még egy elgondolkoztató bölcsessége. Testvérek, Ott haldokol a kereszten, és a jövőjére gondol. Ez az ember számolt azzal, hogy meghalok, és mi lesz azután? Hány ember éli úgy az életét, hogy nem gondolkozik rajta? Ez a lator ott Jézus mellett gondolt arra, hogy mi lesz velem, ha meghalok? Hitte, hogy van valami. Hitte, hogy az a Jézus, aki mellette van, élni fog tovább. Hitte, hogy van királysága. És ő oda szeretne bemenni. Jézus megnyitotta a mennyet mindenki előtt nagypénteken a Golgotán. A kárpit ketté hasadt, megnyílt az út Isten országába. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte. Az egész világot. De kért tőle. Mert kérni kell. És hitben lehet elfogadni tőle. Amint a lator tette. Mondhatjuk ma este vele csendbe, Jézus, emlékezz meg én rólam, ha eljössz a te országodba. Mondd el csendbe ezt az imát, nagypénteki imaként. Jézus, emlékezzél meg én rólam, ha eljössz a te országodba. És ha bátran hittel, kimered mondani ezt az imát, a hited nem fog megszégyenülni. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, mai napot, amelyen a bánat és a gyász könnyein is átragyog a te megmentő szeretetet fénye és napsugara. Olyan jó látni. Köszönjük, hogy nagypéntek ünnepét az öröm és a hála ünnepévé is tetted, hiszen ma lett nyilvánvalóvá, hogy a Krisztus Jézus helyettünk halt meg, hogy nekünk örök életet és teljes bocsánatot szerezzem. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy a halál rettenetétől megszabadítottál bennünket. És éppen azzal, hogy legyőzted azt. És köszönjük, hogy örökre szólóan ígérted, és ezért igaz, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Boldogan valljuk hát neked, Krisztus Jézus, hogy hiszem, Uram, hogy a te áldozatodért minket már sem élet, sem halál, sem semmi többé el nem választhat a te szerelmettől, a mi Urunktól, a Krisztus Jézustól. Köszönjük neked, dicső király, Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyük az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat és életünk, valamint önmagunk odaszánását, a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Amint látjátok, s amint ígértük is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik élni kívánnak a szent jegyekkel, azok a záró ének után maradjanak bent a templomban. Köszönjük az Úr asztala megterítésére hozott adományt. Jelentem a konfirmandus testvéreknek, hogy holnap délelőtt 10 órakor a konfirmandus órát megtartjuk. A reánk jövő vasárnap, húsvét vasárnap délelőtt 10 órakor lesz az ünnepi istentiszteletünk, amelynek keretén belül a szent jegyeket is kiosztjuk. Majd a reál jövő hétfőn, azaz április 6-án, húsvét másnapján, ugyancsak délelőtt 10 órakor lesz az istentisztelet, és az urvacsorát is kiosztjuk. Hívogatunk mindenkit szeretettel. A jelenlévő presbitereknek jelzem, hogy a reánk jövő héten, kedden este 6 órakor kanonika vizitációval egybekötött presbiteri gyűlésünk lesz. Tehát a reánk jövő héten, kedden este 6 órakor presbiteri gyűlés lesz, melynek keretén belül kanonika vizitáció lesz. Az egyházmegye jön ellenőrizni a gyülekezet 2014-es esztendejét. A presbitereket, pótpresbitereket szeretettel hívjuk. Kedves testvérek, Isten tiszteletünknek ezt a részét befejezzük, és készülünk a szent jegyekkel való élésre. 340. számú dicséretünket énekelve, annyi versét énekeljük, amíg tart az, hogyha valaki nem kíván, vagy nem tud itt maradni most közöttünk, élni a szent jegyekkel, ennek a dicséretnek az énekversei éneklése közben hagyhatja el a templomot. Tehát 340. számú dicséretet énekeljük, te drága Jézus, mi történt te véled? Hallgassátok meg, szeretteim, miképpen szerezte a mi Urunk a Krisztus Jézus a szentséges végvacsorát. Elénkbe adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében a 23. verssel kezdődő igeszakaszban eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, am az új testamentum, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi még az apostol. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Vegyük komolyan az ige biztatását, és próbáljuk meg magunkat, ami a Szentírás nyelvében azt jelenti, hogy valljuk meg Isten előtt a mi vétkeinket, imádkozzunk. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem van. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Tisztíts meg hát izsóppal engem, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, de add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Megvallottuk a mi vétkeinket, jöjjetek, valljuk meg a mi hitünket is, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem. Mégis anyaszent egyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, tudnélik a bűneset folytán, ti magatok is mindenestől gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös embere megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy az Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok, hogy tie kegyelemért hálából. Egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Akik úgy érzitek, hogy illendőképpen előkészültetek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. A szentjegyek kiosztása alatt a 457. számú dicsérettől, 457. számú dicsérettől folyamatosan énekelünk. Foglaljunk helyet, testvérek! keresztény atyám fiai így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus megbocsátott néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hívattatok is egy testben. Amen. Kedves testvérek, nagypénteken nem szoktuk énekelni a himnuszt. 25. Zsoltárunk első versével fejezzük be ünnepi Isten tiszteletünket. 25. Zsoltárunk első verse.
Békesség, Isten velünk a viszontlátásra.